Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük a pünkösdnek a csodálatos ünnepét, hiszen ez a keresztény egyház születésnapja. Köszönjük, hogy elküldted a te lelkedet, És most nem úgy, mint a profétás időkben, hogy egy-egy emberen megmutatkozik a te kijelentésed, egy-egy embernek a szájába adott gondolataidat, hanem minden gyermekednek a szívében ott lehet a léleknek az uralma. Úrunk, megvalljuk, hogy mégis olyan sokszor, olyan kicsi ez a mi életünkben, oly kevéssé vagyunk lelkiek, a te lelkedtől áthatott emberek. Oly sokszor vagyunk testiek, ezért szeretnénk most megalázni magunkat, hogy tanulhassunk te tőled. Hogy elmélyülhessünk a léleknek az ismeretébe, hogy lehessünk valóban tüzes emberek, akiket a te szent lelked hat át. És úgy használhass bennünket, ahogyan te akarsz. Így kérünk téged, hogy add, hogy most megszólhasson a te igéd, és add, hogy a szívünk meghallja egyen-egyenként a személyes üzeneteket. Amen. Istenek igéjét először Mózes harmadik könyvéből fogom olvasni, a 10. rész első 2 verséből, majd János evangéliumának 14. részéből a 26. verset. Nádáb pedig és Abihu Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az ő tömjénezőjüket, és tőnek azokba szenet, és rakának arra füstölőszert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, amelyet nem parancsolt vala nekik. Tűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté, és meghalának az Úr előtt. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít titeket, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Szeretett testvéreim, különös ünnep a pünkösd, egyedülálló, mert az egyetlen olyan ünnepünk keresztjén egyháznak, amelyet a világ egyáltalán nem ért. Nem ért, mert nem nekik szól. Míg, ha megnézzük a karácsony, Jézusnak az eljövetele látható, igazándiból elmesélhető, megérthető, és ennyire be is lopta az emberek szívébe ez az ünnep, bár nem az eredeti értelmében, de ott van az emberek szívébe és gondolatába, tudatába ez az ünnep. Húsvét ugyanígy Jézushoz kapcsolódik. Jézushoz, aki látható módon volt itt, aki úgy volt itt, hogy rá lehetett nézni, le lehetett írni az élettörténetét, tovább lehetett adni és le lehetett írni mindazt, amit mondott és kijelentett az Istentől hozott. Látható a kereszt is, de a Szentlélek eljövetele nem ilyen. Ez azért különös ünnep, mert ez csak a tanítványoknak szól igazán. A többi embernek érthetetlen a léleknek az eljövetele. És a különös, hogy ha egy kicsit belegondolunk, hogy most, a mai időkben, milyen kontextusban hangzik el ez az ige, amikor felolvassuk azt, hogy Jézus a Szent Lelket ígéri, mikor közeledünk a pünkösnek az ünnepéhez, akkor néhány dolgot azért érdemes lenne átgondolni. A világ, egész teremtett világunk, úgy, ahogy van, szellemi és lelki erőktől áthatott térség. Szellemi és lelki erőktől áthatott térség, ahol minden egyes emberi lényt befolyásol valamilyen fajta lelkiség, lélek, valami fajta erő. És olyan különös, hogy ezzel szemben a mai közgondolkodásban szinte azt lehet mondani, hogy teljesen hivatalos rangra emelten, tulajdonképpen csak az anyagi létnek a dolgait ismerik el, hogy az anyagi lét és anyagi világ létezik. Létezik valamiféle pszichológikum, ezzel a pszichológia foglalkozik, és egyéb más társtudományai, de ez nem más, mint az anyagi lét működésének, az anyagi létnek a csúcsa, az agyműködés. Olyan világban élünk, amely hivatalosan, úgymond nem ismeri el a lelki jelenségeket, a dolgok mögötti lényeget, láthatatlan valóságot, a lelki-szellemi erőtereknek a működését. Különös, hogy Istennek a kijelentése a Szentírásban pont az ellenkezőjét mondja, és ha ezt megnézzük, akkor valójában ez az úgynevezett lehet így mondani, hogy teljesen hivatalos, teljesen mindenre kiterjedő nézet, miszerint az ember anyag, és az anyagnak a legfelsőbb működése az agytevékenysége, ebből származnak a pszichikus kérdések, hogy mindezt teljesen nyilvánosan így tartja a világ, valahol nem másról szól, mint a bibliai kijelentés előli menekülésről. Menekül az ember, és menekül az emberiség az elől, amit az Isten kijelentett erről a világról. Ha belegondolunk egy kicsit, akkor egész más dolgokat olvasunk a Bibliában. Van egy sereg ige, amely ezekről a kérdésekről szól. Például azt mondja, vitetvén néma a bálványokhoz. Beszél az Isten gyermekeihez Pál, és egy különös kijelentés mond, hogy amikor ti még a bűneitekben jártatok, akkor nehogy azt higgyétek, hogy az történt, hogy te úgy gondoltad, hogy egy bizonyos fajta Isten tisztelsz valamiért, mert teszem föl, arról volt szó, hogy őtőle vártál valami ajándékot, valami speciális dolgot, hogy a növénytermesztésnek egyfajta istene, és lehetne sorolni rengeteg istenbe hittek akkor, nem erről van szó. Hanem valami egészen más dologról van szó, hogyha föllebbenti Isten lelke a fájtlat. A világ állapota, és megmutatja, hogy mi van ott a fátyol mögött, akkor az látható, hogy vitetvén néma bálványoktól. Hogy valami hatalmas erő az ember szívét rabul ejti, és oda viszi valami bálványhoz, amelyet imádtat vele. Ezért mondja máshol a Biblia, hogy tudtukon kívül ördögöknek áldoznak. Tudtukon kívül ördögöknek áldoznak. És ha megnézzük ezt a világot, amely ebben az állapotban van, akkor az ember gondolata, ezen gondolata, miszerint az ember anyag, és nem több annál, az emberi szellem nagykorúsítása, nagykorúsága, tehát tulajdonképpen szabadulás a szellemerkölcsi rendtől, ahol az ember felelős Istennek, és felelős az embertársának. Most gondoljuk meg a következményeit, hogy egy olyan világban élünk, ahol ez a természetes, nem a különleges, nem lehetséges egyik következmény, hanem ebben az világban élünk, amelynek olyan következmény, hogy az emberek így gondolkodnak. És ebből a szempontból nézve a világ egy neutrális hely. Ahol az, hogy hiszek Istenben, az segíthet egy csomó dolgon az én életemben, esetleg vigasztalhat, esetleg megerősíthet nehézségeknek az idején, esetleg egy életigenlő hitet adhat, de nem több annál. És ebben a különleges környezetben hangzik el újra ma az Istennek az igéje, amikor azt mondja, hogy ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Egy olyan háttér előtt, amely a valóságos és létező, hogy szellemi és lelki erők hatják át az egész világunkat, ahol ugyanakkor ezt nem ismerik el, és lesz ez óriási lázadássá, mert valójában arról szól a történet, hogy nehogy valaki azt mondja nekünk, hogy így meg így kell élni, nehogy valaki erkölcsi felelősséget rakjon a mi lelkünkre, és azt mondja, hogy meg kell felelned Istennek, tegyük ezt félre, minél távolabb tőlünk, legyen ez mindenkinek a magánügye, mert mi már érett férfikorra eljutott emberiség vagyunk. És ebből következik egy sereg furcsa dolog, hogy szépen lassan a keresztény egyházba is beszivárog egy sereg különleges bűn. Egy sereg különleges bűn, és engedd meg, hogy ezek elé állítson most egy kicsit Isten. Hogy részese vagy-e? Vagy hogy teljességgel részese vagy-e ezeknek a bűnöknek. Az egyik ilyen bűn az, amikor az ember a lélek nélkül van jelen az egyházba. Egy kicsit hasonlóképpen gondolja az ember, talán nem kimondva, de mégis valóságában hasonlóképpen gondolja, mint a világnak a véleménye általában a valóságról. Eljön az ember és úgy gondolja, hogy ez is csak egy olyan dolog, mint a többi az életben, ezt is lehet tenni, cselekedni, csinálni, lehet úgy tenni, mintha én is teljes szívvel, teljes gondolattal úgy hinném és úgy tudnám az Istennek a dolgait, ahogy az a szószékről elhangzik. Persze megvigasztalom magamat azzal, hogy ugyanakkor senki se tökéletes, senki se tudja úgy csinálni, hogy az megvan írva, és becsapja az ember szépen magát, amikor nem engedi, hogy valójában Isten közelbe jusson. Lélek nélkül, a lélek erejét megtagadva, de annak külsőségeit megtartva, olyannyira jellemző ez a mai egyházra. Amikor Jelenések 7 levelét magyarázzák, nagyon sokan magyarázták ezt az egyháztörténet folyamán, az egyik ilyen magyarázat, bár nem feltétlenül a legjobb, de mégis valamennyire jellemzi korunknak az igazságát, úgy mondja, hogy a 7 levél, a 7 gyülekezet 7 állapota tulajdonképpen az egyház 7 korszakának, 7 állapotának a jellemzőit adja. És mint tudjuk, az utolsó, a legutolsó levél Laodiceához íródik, amikor Jézus azt mondja, hogy langy meleg vagy. Langy meleg vagy. Nincs bennem, nincs benned ott az én lelkem. Nem tüzesít át, nem lelkesít. Semmisel se vagy már használható, kiköplek a számból. Lélek nélkül, úgy élni keresztény életet, ahová eljövök a templomba, meghallgatom, de tulajdonképpen lényegébe véve egy pici erőlködést teszek, hogy egy kicsit jobb ember legyek, de igazi változás nincs az életembe. A lélek nélküliség bűne. Ahol mindig egyetlen egy óriási nagy, mint egy üvegben lévő dugó akadály van az embernek a szívében, hogy nem hajlandó végül is Isten színére állni, a bűneit megvallani, bűnösnek tartani magát, elismerni, hogy igaz Isten, amikor azt mondja, hogy én bűnös ember vagyok, és marad olyan, amilyen eddig volt. Különös igehely, a Mózes igehely, amelyet először felolvastam. Két jó reményű ifjú, Áronnak fiai, a szent szolgálatban, az istentiszteleti oltárnak a környékéről, aki serpenyőjükbe hoznak tüzet, de a saját tüzüket hozzák, a saját tüzükből veszik ki a parazsat, raknak rá füstölőszert, és közelednek az Istennek az oltárához. Akkor és ott az Ószövetségben hatalmas büntetés történik. Ez a két fiú azonnal tűzben elég, kicsap a tűz az oltáról, és azonnal meghalnak, és az ok, idegen tűzzel imádták az Urat. Ez a másik óriási veszély a mai világban, idegen tűzzel imádni az Istent. Annyi idegen tűz van, annyi idegen tanítás, gondolat van, annyi idegen lélek hatása alá kerülhet az embernek az élete. És amikor az ember ezzel közeledik az Istenhez, ugyanilyen félelmetes vége lehet ennek. Nem úgy, hogy tűzzel megég, de úgy, hogy a lelke kárt val. Ezzel szemben ott van mindaz, amit Isten ígért a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy elküldi. Azt mondja, ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Különös ez a szó, hogy vigasztaló, úgy hangzik a körökben, hogy paraklétosz, és van egy sokfajta jelentése van, jelenti azt, hogy mellé állni, valaki mellé odaállni, jelenti azt, hogy valaki mellett ügyvédként ott állni, de jelenti azt is, hogy szeretni, vigasztalni, felemelni. Előző szakaszokban Jézusról szól ez a kijelentés, hogy ő a paraklétosz. Ő a vigasztaló. Van olyan hely, ahol azt mondja, más vigasztalót ad néktek. És itt újra ezt jelenti ki, hogy vigasztalót küld, a Szentlélek lesz az a vigasztaló, akit elküldi. Az előző szakaszokban úgy beszél az emberről, mint akit nem hagy egyedül Jézus. Nem hagylak titeket egyedül, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, mondja Jézus. És ez az egyedül is egy különleges szó a Bibliában, mert az eredeti szó az azt jelenti, hogy egy kisfiú, akinek hirtelen meghalt a gyámja. Az az egyedül. Egy kisfiú, akinek hirtelen meghal a gyámja. Ő van egyedül. Így nem hagy az Isten. Nem hagy ebben a különleges élethelyzetben, ahol a valóság az, hogy mikor a Szentlélek föllebbenti a fájtlat a világról, akkor kiderül, hogy tényleg minden szellemmel, lélekkel, kísértésekkel láthatott. Amíg az ember ott van kint a világban, akkor éli az életét a saját fejének belátása szerint, a saját erkölcsiségével, ebben benne van az, ahogy tanították a szülei, amilyen iskolákat járt, minden benne van, és él úgy, ahogy tud. És amikor Isten közelbe kerül, történik egy különleges dolog, hogy egész másképp kezdi látni a világot. És azt látja, hogy jé, ez nem az én gondolatom volt, hanem rettenetes kísértés alá estem. Föllebbenti az Isten lelke a fájtlat. Csak az látja ebben a világban, hogy mi történik, hogy mi van mindaz a anyagi valóság háttere mögött. Mi történik valójában, akit Isten lelke megtanít erre, megmutatja. És egy ilyen világba küldi el Isten a lelkét, és azt mondja, hogy az majd megtanít titeket mindenre. Megtanít mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. És ha visszatekintünk az apostoli korra, akkor azt láthatjuk, hogy valóban így történt ez a tanítványoknak az életébe. Jézus, amikor elküldte a lelket, mindenre megtanította őket. Olyan dolgok jutnak eszükbe pünkösd után, amelyeket még magyarázni is kellett volna pünkösd előtt. Egyszerűen, ha elolvassa az ember Péternek a prédikáciát pünkösdkor, akkor megdöbben, hogy milyen félelmetes történelmi látással prédikál. Hogy mutatja ki, hogy az Ószövetségben mit mondtak Jézusról, és ő volt az, aki, és elmagyarázza. Mert eszébe juttat mindent a Szentlélek. Érdemes elolvasni annak, aki igével szolgál, Péternek a prédikációját, hogy vajon nálam is így van. Érdemes elolvasni, aki igét olvas, annak a Péter prédikációját, hogy én is így értem az igét, ahogyan ő. Nekem is így magyarázhatja az Isten lelke mindazt, ami a kijelentésben van. De jó lenne ilyen látással élni, hogy értem az összefüggéseit. És olyan különleges, mert a Szentlélek nem a magáét mondja, hanem azt mondja, amit Jézus mondott. Arról tesz bizonyságot. És innen ismerhető meg az az ember, aki viszont a magáét mondja. Valahol ütközik az, amit mond, azzal, amit Jézus mondott. Aztán hogy van ez a mi életünkben? Hogy eszetekbe juttat mindent. Mert akkor megtörtént az a csoda, hogy mindaz úgy jött elő az apostoloknak az életébe, gondolatába, hitébe, amit Jézus mondott, hogy meg tudták fogalmazni, el tudták mondani, tovább tudták adni. Jöttek evangélisták, akik aztán leírták, aztán ők is írtak leveleket, és leírattatott a kijelentés. De hogy van ez a mi korunkban? Hát nem másképp, mint hogy talán a konfirmációm nemrég volt, konfirmandusok hallanak egy sereg dolgot Istenről, és mindaz jelen időben most talán nem jelent nekik sokat. Meg kell tanulni, meg kell ismerni, mert vizsgázni kell belőle, és mégis jön egy különleges szituáció az életben, amikor egyszer csak Isten lelke emlékeztetni fog. Ezt a két dolgot teszi tudnélik. Emlékeztet és aktualizál. Innen lehet megismerni a léleknek a működését a másik életébe is, meg a sajátodban is. Történik ez, hogy emlékeztet, hogy eszedbe jutatja úgy, hogy az az ige akkor lángolni kezd, mindent bevilágít, megérteti a helyzetedet, megérteti a jövődet, mit kell tenned, figyelmeztet arra, hogy ki vagy most, hogy kivé kell válnod, egyszer csak lángolni kezd az Isten igéje, és aktualizálja. Aktuálissá teszi. Nem egy emlék, nem egy olyan dolog, amely egy hideg tudás valamiről, hanem egy teljes életet, lelket áthatni képes emlékeztetés, amit a Szentlélek tesz. Vigasztal, mint olyan embert, akit vigasztalni kell. Akkor meghallja a mai ember ezt a szót, hogy vigasztalni, talán azt gondolja, hogy miért kell engem vigasztalni? Hát jó, néha vagyok szomorú. Aztán, ha az ember megnéz a tévébe, vagy akár moziba egy amerikai filmet, akkor de gyakran lehet látni azt, hogy az illetők ilyen pamlakokon heverve mondják a bajaikat pszichiátereknek. Ez ott egy teljesen normális dolog Amerikában, más kérdés, hogy őrültség, de ettől függetlenül ez így van. És milyen modern a heidelbergi KT, ami először azt kérdezem, hogy minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Azért jött a lélek, hogy vigasztaljon. Tudnilik, a gyermek szíve, amikor távol van a szülője, akkor mindig egy idő után fájdalmas, szomorú, elveszti a fonalmat. Amikor túl sokáig van az ember a hatókörén a gyereknek, akkor így után jön hozzá. Ilyen az én 4,5 éves lányom is. Valamit csinál, játszik, átmegyek a másik szobába, éppen van, amikor készülni, olvasgatom a könyveimet, írogatok, és ilyen 15 perc, amit úgy eltölt, hogy nélkülem, amikor egyedül vagyunk ketten a lakásban. És aztán jön. Valójában a te szíved ugyanilyen gyermek Isten szempontjából nézve. A valósághoz képest, azon között a valóság közepette, amikor ilyen áthatott, lelkileg, szellemileg áthatott az emberi lét, mindenféle idegen szellemiségtől és idegen lelkektől. Ezért mondja, hogy vigasztaló, akihez mindig mehetsz, amikor letelik a te 15 perced. Mindig hozzámehetsz és megvigasztal. Fölemel egészen az atyáig, és megemlékeztet. Ad egy igét, és elmondja, megjeleníti számodra a jövőt. Két borzalmas bűnről esett szó, amely valóban az, amikor az ember idegen lélekkel akarja imádni az Istent, amikor idegen gondolatai vannak, és most figyeljetek, mert az is idegen az Istenhez képest, ami nem az övé, hanem csak a tied. És ezért veszélyes gondolat az, hogy úgy van ez a Szentléleknek a világában, hogy a Szentlélek adatik, és én felszabadítatom, és szabad vagyok arra, hogy ebből a hatalmas nagy gyümölcsös kosárból, ami a Szentírás, magamnak válogassak, másnak is válogassak, és gyümölcsöket osszak. Nem így van. Fordított a helyzet. Isten lelke a te életedben végtelenül szabad, hogy azt mondjon, amit csak akar. Hogy megmutassa neked mindazt, amit ő akar. Hogy kijelentse azt, amit ő akar. Nem úgy van, hogy előveszi az ember a könyvet, és akkor tudja magyarázni. Hanem úgy van, hogy a lélek vagy kijelent, vagy nem. Ő a szabad, míg te szolga vagy. És nem csak szolga, hanem gyermek is. És nem csak gyermek, hanem van egy csodálatos dolog ebben a kapcsolatban, ebben az egymásba foglalt kapcsolatban, amivel az ember a Szentlélekkel van, hogy tulajdonképpen ekkor van az élete ihletés alatt. Nem azt jelenti, hogy teljesen elvesztem a gondolataimat, és leszek egy médium, akinek ki van kapcsolva az értelem, ki van kapcsolva a lélek, ki van kapcsolva az idegrendszer, és csak mást mond, ami a másé, de mégis igaz az, hogy nem mondhatod a magadét. Nem mondhatod a te gondolatodat. Nem mondhatod azt a gondolatot se, amely ugyan bibliai, de nem a lélek mondja. Van erre nagyon sok példa, amikor idézik a Bibliát. Például a kokáért a sátán idézi a Bibliát Jézusnak. És mi a probléma vele? Igaz az ige? Igen. Csak hogy rossz környezetbe idézi a sátán a Bibliát. Nagyon kell vigyázni arra, hogy az ember a Szentlélekkel olyan kapcsolatra legyen, annyira alázatos legyen, hogy valójában hagyja, hogy a lélek legyen az, amely kijelent dolgokat. Az én életemre nézve is, amikor más életére nézve kapok igét, amikor megmutat csak úgy dolgokat, amikor saját örmére kijelent dolgokat, ne a te gondolatod legyen, mert idegentőzzel az Urat imádni tilos. Tilos és halálos, ítéletes dolog. Nincs helye a te gondolatodnak a léleknél. És olyan csodálatos dolog az, hogy ugyanakkor, amikor az ember átadja az uralmat Isten lelkének az életében, amikor valóban őt teszem szabaddá, magamat szolgálvá, akkor valami különleges dolog történik az életemben, mert olyan leszek, mint valami művész. Nagyon távoli a példa, mégis olyan leszek, mint egy művész, amelynek ihlete van. Amikor a lélek szól, azt át tudom adni, annak ereje van, az hat a másik embernek az életében, amelyet vagy megmutat Isten neked, vagy nem, de mégis hat a másiknak az életében, amikor mondod, érzed az erőt. Nem csak üres szó, nem csak jó tanács. Nézd végig a szavaidat, a beszélgetésed. Van benne erő, amikor Istenről beszélsz? Vagy csak okoskodás és jó tanács? És kérdezd meg magadtól, kell-e nekem, hogy a sajátomat mondjam? Vagy pedig inkább akarok ihletet lenni? Olyan, akit a Szentlélek uralmába vesz, akinek a gondolatait ő adja meg, amikor a Szentírásra nézek, az összefüggéseket ő értelmezi, és milyen csodálatos, hogy soha nem a magáét mondja ő sem, hanem azt, amit Jézus mondott. Jézus pedig azt mondta, amit az Atya mondott. Hányszor elmondta Jézus, nem azért jöttem, hogy a magamét mondjam, hanem az Atyáét fogom mondani. A lélek ugyanígy Jézusét mondja. Hát te kiről, miről, hogyan beszélsz? Ez itt a kérdés. Mert az idegen tűz a saját tüzed is lehet, mint ahogy ott az oszvecsi történetben is arról volt szó, hogy a saját tüzüket vitték oda. Amikor azt mondja, hogy elküldi a vigasztalót, akkor arról beszél, hogy itt van a közeledben. Mint a kisgyermek mehetsz hozzá, akármennyiszer úgy érzed, hogy szükség van rá, ott van az életedben a jelenléte minden embernek, aki újjászületett. Mehetsz hozzá, és folyamatosan vigasztal. Hidd el, szükséged van rá, mert az ember csak egy nagy gyerek, Isten szemszögéből nézve. Aztán azt mondja, megtanít mindenre. Azt ígéri neked, hogy meg foglak tanítani mindenre, de csak az én rendembe. Ha eddig nem tetted, alkalmazkodj, hogy lélektől vezetett ember legyél. Hogy mondd azt, ami a lélektől jön, mert a lélek is azt mondja, ami Jézustól jött, Jézus pedig azt mondta, amit az Atyától hallott. Megemlékeztet, eszetekbe idézi mindazt, amit mondott, legyen az az életetekben a valóság, hogy a lélek az igazság lelke, a valóságnak a lelke, ott munkálkodik hatalmasan. Csak te rajtad múlik. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, olyan sokszor tartjuk nagyra a saját gondolatainkat. Olyan sokszor megesik velünk, hogy lelkesedésünk érzéseink és gondolataink úgy tűnnek, mintha a te gondolataid lennének bennünk. Számtalan szó bebizonyosodik utólag, hogy nem a tiéd volt, hanem a sajátunk. Köszönjük, hogy Jézus vére az, amely megakadályoz téged abban, hogy úgy ne tegyél velünk, mint az Ószövetségben Áron fiaival. Mert mindannyiszor ugyanezt a bűnt követjük el mi is, hogy a sajátunkkal akarunk téged imádni. Kérünk, taníts bennünket arra, hogy meg tudjuk különböztetni a saját szívünk hangját a lélek hangjától. Annyira más az. Örünk, olyan kevés a valóban a te lelked tüzétől égő szívű ember itt a világon, meg vagyunk, mi sem vagyunk azok. Te szeretnénk azok lenni. Köszönjük, hogy ebbe hívogatsz bennünket. Ezért emlékeztetsz a te lelkedre, annak munkájára. Köszönjük a szeretetedet, hogy így is kellünk neked. Kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy valóban ilyen emberekké válhassunk. Hogy a lélek átvegye az uralmat teljesen a mi életünkben, hadd legyünk szolgáid, ihleted gyermekeid. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.